Szilárdnak értekezlete van most Mátraházán, és sejtette, hogy nem fog ide visszaérni időben, ezért kért meg engem, hogy ezt a mai témát én tartsam meg. A harmadik angyal üzenete. Ugye érdekes dolog ez a hármas angyali üzenet, már a nevében is bent van egyébként, hogy hármas angyali üzenet, ez nem egy-egy különálló üzenet. Ez tulajdonképpen, ha lehet, akkor egy szuszra kéne elmondanunk, hogy miről szól, mert annyira összetartoznak, egymáshoz tartoznak, de erről majd talán később egy kicsit. Egyébként is Jelenések könyvének a csúcspontjánál tartunk, ezt Szilárd már az előző előadásokon jelezte, tehát a 11. fejezet végétől a 14. végéig van a középpontja, egyébként éppen gyakorlatilag is a könyv közepén járunk, de ez a csúcspontja, ez a hármas angyali üzenet. És mint említettem, ez a három angyal üzenete, amit szintén emlékszem rá, hogy Szilárd ezt elmondta az előadáson, hogy ez nem valamiféle égből repülő természetfeletti lényt kell itt elképzelnünk, hanem nyilván küldöttet jelent ez a szó, hogy angelos, ez mindig jelentheti az embereket is. Tehát Isten embereken keresztül szeretné ezt az üzenetet hirdetni a világnak. És biztos emlékszünk rá, hogy az első angyali üzenet előtt volt egy versszak, a 6. vers, amiben az örökké való evangéliumot nevezte meg, hogy ez lesz a három angyal üzenetének a lényege. És amikor a három angyal üzenetét külön-külön átvesszük, végig gondoljuk, akkor azt kell látnunk, hogy az örökké való evangélium kifejtését ennek a három angyal üzenetének a tartalmában látjuk meg. Ugye az első a teremtő imádatára szólít fel. Érdekes dolog ez, hiszen előtte való fejezetben, Jelenések könyve 13. fejezetében, amit a tavaly előtti évben tanulmányoztunk együtt, ott bizony látni, hogy az ellenhatalom, tehát a sárkány, a tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad is tulajdonképpen a sárkány imádatára akar rávenni mindenkit, magának, sátánnak az imádatára. Itt persze nyilván nem azt kell elképzelnünk, hogy majd így konkrétan nagybetűkkel lesz kiírva, hogy sátán, és akkor mindenki boruljon le azelőtt a szobor előtt. Ezt nagyon is rafinériánsan, nagyon is becsomagolva, bújtatottan teszi, mint mindig. Emlékszünk talán Pál apostol kijelentésére, amit a korintusiaknak ír, hogy nem is csoda, hiszen maga sátán is a világosság angyalaként jelenik meg, és éppen ezért tud becsapni nagyon sokakat. Mindenképpen jelentős, hogy az első angyal a teremtő imádatára szólít fel, mert a teremtő imádatával szemben, ennek az úgynevezett Babilonnak, ennek mindenképpen az a szempontja, hogy mint egy ilyen lineális, egyenes, hogy minden fölfele ível, ahogy az emberek többsége ma gondolkodik sajnos, hogy mi nem az Isten teremtményei vagyunk. Tehát nem volt ennek a földnek és az emberiség életének egy adott pontja, egy kezdete, hanem valamikor az ősidőkben, millió évek alatt az egysejtűből lettek az emberszabású majmok, vagy pedig az előemberek és ebből az emberek. Ezzel szemben a Szentírás határozottan azt állítja, hogy az Isten egy adott napon, illetőleg 6 nap alatt teremtette meg a világot, és a 7. napon nyugodott meg az ő munkájától. El lehet vitatkozni ezen, hogy most melyik nézetnek van igaza. Ma már a tudósoknak jelentős része, és azt kell mondanom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a tudósok komolyabbik részének a jelentős része már nem hisz az evolúcióban. Tehát minél följebb megyünk az egyetemeken és a tudományos akadémiákon, minél magasabb szintre jutunk, annál komolyabban szembesülnek az emberek azzal, hogy nem a véletlen műve. És az igazság, hogy nekem ez nagyon jól esik, hogy nem a véletlen terméke vagyok, hanem az Isten döntötte el, hogy ki hogyan szülessen meg, és az Isten teremtette az embert. Mindenképpen nem a vak véletlenben kell bíznunk, hanem az elején az életünknek, és a végén az életünknek ott van a Teremtő. És ez nagyon fontos. Ugye Péter apostol levelében ezért hivatkozik arra, hogy az utolsó napokban csúfolkodók támadnak, akik azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ideje. És aztán mondja tovább, hogy mert a vízözönben sem hisznek ezek a csúfolkodók. Tehát nem hisznek a teremtésben. Mondták, hogy volt, igen, régen, de nem tudjuk, hogy mi volt az. Tehát ezért lényeges ez a teremtés és a teremtő imádatának a kérdése, mert ez éppen az ellenhatalommal szemben áll, és az ítélet napjára való figyelemfelhívás, illetőleg ahogy az első angyal üzenetében olvashattuk, ritkaság jelenések könyvében, ugyanis jelenések könyvében nagyon sok az ószövetségi visszautalás, de csak utalás. A szinte szó szerinti idézet az éppen itt az első angyal üzeneténél található. Ott öt szó pontosan megegyezik a negyedik parancsolat öt szavával. Tehát ugyanazt a szófordulatot és szóhasználatot használja ott János apostol, ez nem véletlen, és éppen a teremtéssel kapcsolatban. A második angyal tulajdonképpen egy történeti hátteret ad annak, hogy milyen körülmények között léphetnek szövetségre a hamis hármassággal szemben azok, akik Istent akarják imádni, a teremtőt akarják imádni. És jelentős a második angyal üzeneténél az a rövid üzenet volt ugyan, de az a jelentős kijelentés, hogy leomlott Babilon. Leomlott, mint Bábel. Bábeli tornyot építették, és hát olvassuk az Ószövetségben, hogy az Isten aztán megakadályozza az építést, mert hogy összezavarta a nyelveket, de nyugodtan gondolhatjuk így, hogy az Isten szemében az emberek semmit se építettek. Ez csak az emberek fantáziája volt, hogy ők majd nevet szereznek maguknak, mert amint az első téglát a másodikhoz hozzáragasztották, azt úgy látta az Isten, mintha semmit nem csináltak volna. És mikor tovább csinálták, akkor az Isten véget vetett ennek az építkezésnek, és nem engedte, hogy felépítsék a bábeli tornyot, mert összezavarta a nyelveket. Nem a toronnyal van a baj, nem azzal van a baj, hogy az emberek összefognak. Azzal van a baj, hogy az Istennel szemben fognak össze. Azzal van a baj, amikor nem csak útban van nekik az Isten, hanem kifejezetten az Istent akarják fölöslegessé tenni. Lényegében ezért jött létre az evolúció, vagy pedig a darwinizmus tanítása is. Darwin saját levelezésében bevallotta fiának. Egyfelől azt, ha ezek a bizonyos fiókok, ő fiókoknak nevezte ezeket az átmeneteket, hogy egyik faj a másikba. Ha ezek a fiókok nem logikusak, valahol valami cáfolat éri az ő rendszerét, akkor az egész rendszer össze fog omlani. De ő azért írta meg a Fajok eredete című könyvét, mert ő a Biblia teremtés történetének akarta megírni az alternatíváját. De ha valakinek nem kell a Biblia teremtés története, akkor legyen neki világmagyarázata. Tehát innen is látni, hogy itt nem másról van szó, tehát nem a tudomány. Ez nem a tudomány. A tudomány az másról szól. Ez egy elmélet. Régebben még így is hívták, hogy elmélet. És akkor a harmadik angyal. A harmadik angyal lényegében az előző kettő hátterében azt magyarázza el nekünk, hogy miként lehet megkülönböztetni, hogy ki hova tartozik. Feltárja, hogy mi lesz a szentségtelen hármas szövetség sorsa. Hogy érdekes itt jelenések könyve csúcspontján, hogy van a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ezzel szemben van egy szentségtelen háromság. A sárkány, a földből feljövő fenevad, illetőleg még korábban a tengerből feljövő fenevad. Nem az a lényeg, hogy most kivel azonosítjuk be, vagy milyen csoportokkal, hanem a szemléletük, a világképük, a magyarázatuk és az Istenhez való, az Isten szavához való viszonyulásuk a probléma ezekben az esetekben. Lényegében Jelenések könyve 14. fejezetének az első öt verse beszél arról, hogy kik azok, akik a bárány követői, és leírja a jellemzésüket. És utána, amikor a három angyal üzenete megszólal, akkor nem másról van szó, mint egy szövetségkötésről. És a szövetségkötésben mindig jelen kell, hogy legyen az alapelv, hogy minek mentén kötünk szövetséget. A másik a történelmi háttér. A harmadik pedig egy kazuisztikus magyarázat, hogy akkor, ha. Tehát a szövetség feltételei. Nézzünk meg ilyen szövetségkötéseket. Például Izraellel szövetséget kötött az Úr a Hóreb hegyénél. Ennek a szövetségkötésnek megvolt az alapja, az alapelve, hiszen Isten népe volt Mózes népe. Tehát megvolt az alap, hogy ők az Istenhez tartoznak. És a szövetségkötésnek megvolt a történelmi háttere. Én hoztalak ki titeket Egyiptom földéből. Egyiptomiak nem tudtak volna kijönni Egyiptom földéből. Az Istennek ketté kellett választani a Vöröstengert, aztán édes vizet csinált a keserű vízből, aztán sziklából vizet falasztott, jött a manna, minden nap a manna hullás. Tehát mindig az Isten volt az, aki közöttük volt, és aki vezette az életüket. És ugyanakkor a szövetségkötés szövegében ott van. Ha így és így élsz, ezt és ezt teszed, akkor én így foglak segíteni. És mindig látjuk, sokan hivatkoznak erre az úgynevezett Izrael jövendőlésekre, hogy lám, már össze fog gyűjtetni Izrael, mert most már létezik az államuk, meg most már megtalálták a vörös tehenet, megcsinálják belőle a hamvát, és ettől biztos hallottak már esetleg ilyen kijelentéseket, és nem veszik figyelembe, hogy ezek a jövendőlések, amit főként Ézsaiás és Jeremiás könyvében olvasunk, ezek mind-mind úgynevezett feltételes proféciák. Ez a harmadik alap, a szövetségkötés alapja, a kazuisztikus alap, hogy ha, akkor igen. Ha nem, akkor nem. Tehát ilyen értelemben érdemes nekünk megvizsgálni. Persze már az első angyal üzenete beszélt az Isten ítéletéről. És a harmadik angyal üzenete, amit most végre föl is olvasok Jelenések könyve 14. fejezetéből, a következőképpen hangzik a 9. verstől. És harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Ez az üzenetnek csak az első része. A második részét majd a végén szeretném felolvasni. Most foglalkozunk ezzel az első résszel. Volt idő, amikor tartottam előadást erről a témáról, igyekeztem erről az első részről minél kevesebbet beszélni, mert olyan nehéz az embereknek ezeket megemészteni. A súlyos dolgokat mond itt ki, nem? Szóval, aki fölveszi a bélyeget, az ilyen és olyan csapások érik. Aztán ráadásul volt ilyen, hogy Biblia táborban jártam, még egészen kezdő adventista voltam, még alig-alig ismertem dolgokat, de azért már voltak alapvető ismereteim, és ott jóhiszeműen kezembe adtak egy irományt, hívő adventista volt állítólag az illető. Ebben az irományban arról volt szó, hogy a szilikon völgyben már készítik azokat a mikrocsippeket, amit beültetnek majd az emberek homlokába vagy a kézfejébe, mert ebbe a mikrocsipbe olyan lítium elem van, ahol a legnagyobb hőingadozást tudja majd tölteni ezt az elemet, tehát hogy évekig tud működni, és akkor ezt a mikrocsipet először beültetik majd tűzoltókba, meg rendőrparancsnokokba, és az bárhol van, akkor mindig elérik, mert tudják, hogy hol van, számítógépen tudják követni. Tehát ezzel a személyes szabadságunkat. És levezették, hogy akkor ez a Bibliából van. Hát nekem ez nagyon gyanús volt. Szóval, hogy ilyen pehe legyen valakinek, most nem azt mondom, hogy ha itt bevezetik a mikrocsip beültetés, ezt mindenkire rábízom, megengedi, hogy beültessék, vagy nem. Tehát nem ez a lényeg, de én nem hiszem, hogy ilyen véletlenekre bízza az Isten ezt a nagyon komoly kérdést, hogy mit jelent a fenevad bélyege, vagy mit nem. Meg kell majd vizsgálnunk ezt a kérdést. De mindenképpen érdemes megvizsgálnunk ezt a szöveget kicsit komolyabban is, mert amikor az emberek meghallják azt, hogy Isten ítélete, akkor azért azt mondják, hogy hát valami másról beszéljél, légy szíves. Tehát hagyjuk ezt a kérdést, tehát maradjunk utoljára. Pedig az Isten megteremtette Ádámot és Évát. Milyennek teremtette meg Ádámot és Évát? Tökéletesnek. Kívülről, belülről. Azt mondta Isten, hogy teremtsünk, pontosabban az Istenség azt mondta az első fejezetben, mert az Elohim az ennyit jelent. Teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra. Egyszerre mondta az Atya, a Fiú és a Szentlélek. együtt hárman teremtsünk embert a saját képünkre, hasonlatosságunkra. És amikor megteremtette az embert, akkor azt olvassuk, hogy azt mondta az Isten, ímé minden igen jó. Az előző napoknál is mondta, hogy ímé jó, de az ember megteremtése után azt mondta, igen, emlékszik rá. Hogy ez nagyon fontos dolog, nagyon jelentős dolog. Isten tökéletesnek alkotta meg az embert. A tökéletességhez, mert az Isten a saját képére alkotta, és az Isten akkor is a szeretet volt. Akármennyire utólag állapítja meg róla János apostol, de Isten akkor is a szeretet volt. De a szeretet, az csak akkor tökéletes, ha belülről jön. Ha az én választásom. Nem valamilyen körülmény kényszeríti ki belőlem a szeretetet. Milyen szeretet az, amelyikhez érdek fűződik? Hát tudjuk milyen, ezzel van tele a világ, nem? Tehát ahhoz, hogy a szeretet az őszinte legyen és a szívünkből jön, ahhoz a szabad választás képességének meg kell lenni. De sokan teszik fel a kérdést, hogy miért teremtette az Isten a szabad választás képességével Ádámot? Mert ha nem teremti azzal, akkor Ádám megmaradt volna engedelmességben, mert nem választhatja a rosszat. Megmaradt volna az engedelmességben, de szabadon soha nem választhatta volna a szeretetet. Akkor mindig csak azért választott volna a szeretetet, mert ahhoz valami érdeke fűződik. De az érdek megszűnik, akkor a szeretet is eltűnik. Ahogy mondja is Hóséás prófétánál, a ti szeretetetek olyan, mint a korán múló harmat. Hogy a hajnali harmat egy pillanat, és már is tűnt. De nézzük tovább. Mi a helyzet az Isten ítéletével? Értek, mi történt a bűneset után? Mert a bűn az akkor is bűn volt, és ma is bűn. Itt ne azt nézzük, mert sokan ezen is elgondolkodnak, hogy mennyire volt az nagy bűn, hogy most ettek arról a fáról egy gyümölcsöt, hát miért nem nézte el nekik az Isten? Nem ez a probléma. A bűn, ahogy fogalmaz római levélben Pál apostol, öl. A bűn zsoldja a halál. A bűn az nem más, mint az önzés szemlélete, az énközpontúság. És ezzel kapcsolatban Selye György professzornak van egy hatalmas gondolata az életünk és a stressz, úgy emlékszem, ez volt ennek a könyvének a címe. Selye János, Szent Györgyivel mostam össze a nevét, mind a kettő híres magyar professzor, de köszönöm a kiegészítésetek a segítséget. Selye János professzor mondta azt, hogy hasonlította az emberi bűnt a rákos sejthez. Hogy halad előre az ember testében, mindent önző módon elzár, eltör, tönkretesz, és a többi, hogy ő növekedjen. Fontos részeket tönkretesz, és az ember egyre betegebb, és a végén meghal, de vele együtt pusztul a sejt is. Tehát ugyanez a helyzet az önzéssel, ugyanez a helyzet azzal a dologgal, ami a bűneset után bekövetkezett. Mit mondott Isten Ádámnak figyelmeztetésként a második fejezetben? Amely napon esztek a fáról, meghaltok. Ezt mondta? Evett Ádám a fáról és Éva? Önként ettek? Jó, a kígyó vette rá őket. De hogyha engedelmeskednek az Isten szavának, akkor Éva oda sem megy. Ha engedelmeskednek az Isten szavának, Ádám nem engedi, hogy felesége eltűnjön mellőle. Ha engedelmeskednek Isten szavának, nem közelítik meg a fát. Isten nem azt mondta, hogy amely napon esztek, hanem hogy ne is illessétek, a közelébe ne menjetek, mert akkor már nem lesztek urai saját magatoknak. Isten megmondta előre. De a kérdésem az, amikor Isten végül tudomásul vett, hogy ettek a fáról, meghalt Ádám Éva? Nem. Szokták mondani, hogy igen, meghalt lelki értelemben. Én nem filozofálnám el ezt a kérdést. Mondjuk azt, hogy nem halt meg Ádám Éva. Pedig a bűn zsoldja halál. Semmi gond nincsen. Pedig a bűn zsoldja halál. És nem halt meg. Miért nem halt meg Ádám Éva? Ugye az első fejezetben olvasunk egy bocsánat, a második fejezetben olvasunk egy nagyon érdekes kijelentést, hogy az Isten bőrruhákat adott az embereknek, az első emberpárnak. Ugye ezt nem is nagyon értenénk, hogy mire való az a bőrruha. Segítség nekünk, hogy ott van már korábban, hogy amikor rádöbbent Ádám Éva a kiszolgáltatottságára, hogy nem érzik, nem tapasztalják az Isten védelmét, mert már nem az ő akarata szerint élnek, és ezért fügefa levelekből körülkötőket csináltak maguknak. Na, ez nem olyan, mint a népszerű festményeken, hogy a kényes részeket levelekkel takarták el. Itt ez az erős, vastag szövetű fügefa levélből összeszőtték, tulajdonképpen ruhaanyagot készítettek, és ruhát készítettek maguknak, mert érezték a csupasságukat. Ez volt az első csináld magad mozgalom. Ez volt az első önmegváltás. Nem az Istenhez mentek, hogy segíts rajtunk. Ezzel szemben az Isten ezt a vacak fügefa levél ruhát eldobta, és adott nekik bőrruhát. Mit érthetünk ez alatt? Nyilván, ahogy tovább olvassuk a Szentírást, Mózes harmadik könyvében főként, de már a másodikban is, megtaláljuk az áldozat képét, sőt az elsőben is, nyilván már az ősatyák is éltek vele, de a harmadikban meg is magyarázza, hogy a bűnös ember rátette a kezét az ártatlan állatra, ráolvasta a bűneit, és annak az állatnak a bűne, tehát az embernek a bűne az állatra lett hárítva, és az állatot így ölte meg. És ez az állat, általában a bárány, jelképezte Jézus Krisztust. Ez teljesen világos, keresztelő János így fogadja Jézust a Jordán völgyében. Imhol az Istennek, ama báránya, aki magára véve elhordozza a világ bűneit. Tehát látjuk, hogy nem Ádám Éva halt meg, gyakorlatilag Krisztus halt meg azon a napon. Hiszen ő örök időknek előtte meghozta az áldozatát az emberért, nem maradt halál nélkül az a nap. És miért maradhatott életben Ádám Éva? Mert lehetőséget kaptak az Istentől, mint ahogy mi is mindnyájan lehetőséget kapunk. Hogyha el is követjük a bűnt, találjuk meg a megoldást. Hiszen Jézus helyettünk és értünk meghalt. Ha Isten kegyelme nem lett volna rögtön jelen a bűneset után, és ha mai napig is az Isten kegyelme nem lenne itt közöttünk, és nem lenne jelen az életünkben, akkor mi nem ülhetnénk itt. Amint elkövettük a bűnt, azonnal meg kéne halnunk. De vajon az Isten kegyelméhez nem az tartozna hozzá leginkább, hogy ő eredetileg úgy alkotta meg az embert, és az embernek adta ezt a gyönyörű földet, ami most már pusztuló félbe van, de még most is rengeteg szépség van benne. Vasárnap remélem látni fogunk ebből a szépségből sok mindent, amikor keressük a medvehagymát. De az Isten nem azt gondolta, tudta, hogy lesz így, de nem azt gondolta, hogy bűnnel együtt kínlódjuk végig az életünket. Ő úgy akar egy örök életet adni egy újjáteremtett földön, hogy ne legyen jelen a bűn. Tehát az Isten ítélete, az tulajdonképpen az Isten kegyelmi szférájába tartozó valami. Hiszen, ha valaki nem tudott szakítani a gonoszságtól, ha valaki nem tudta elkötelezni magát az Isten gondolkodás módja mellett, ha valaki nem akarta tisztelni a Teremtőt, az megmarad önzőnek. Milyen lenne egy önző embernek, vagy egy önző angyalnak, egy örökkévalóságon át önzőnek lenni, mikor körülötte mindenki önzetlen? Hát ez lenne maga az örök kárhozat, nem? És milyen lehetne mondjuk nekünk úgy egy boldogság szigetén letelepednünk, ahol csak békesség vesz körül bennünket, csak napsütés, gyümölcsök vannak, élelem van, minden van, minden rendben van, közben meg tudjuk, hogy néhány százezer kilométerre tőlünk pusztulnak az emberek, ölik egymást. Jó lenne? Hát tudom. Ha Isten ítélete nem jönnek közbe, akkor az ember a bűnével együtt képes magát kipusztítani? Óvatosan próbáltam föltenni a kérdést, pedig sajnos azt hiszem nagyon egyszerű rá a válasz. Ott van az özönvíz problémája. Súlyos eset volt. A valószínűség számítások szerint a hosszú életkorokat figyelembe véve körülbelül 800 millió ember halt meg. És 8-an maradtak meg. Maradhatott volna meg több is, de gúnyolták csak Noét. És ha Isten nem engedi, hogy az özönvíz pusztítson, akkor lehet, hogy Jézus már meg se született volna. Mert az az Istentől teljesen elfordult emberiség már teljesen elkészült arra, hogy elpusztítja saját magát. Ma pedig már fantázia se kell hozzá, hogy azt gondoljuk, hogy bármikor megnyomnak egy gombot, vagy bármi, most, amikor a terrorizmus már egyre virágzóbb és egyre terjedtebb, elterjedtebb, az ember képes önmagát elpusztítani. De nem fogja. A Szentírásban bent van, hogy az emberiség nem fogja elpusztítani önmagát. Amikor elér arra a határra, hogy már elpusztítaná, akkor jön vissza Jézus. És véget vet a történelemnek. És véget vet a gonoszságnak. Hiszen a második eljövetel után, az 1000 éves ítélet után, ezt is Jelenések könyve 20. fejezetében tanultuk 2 évvel ezelőtt, véglegesen megsemmisülnek a gonoszok, a bukott emberek, mindenki. Nem lesz többé veszedelem, nem lesz többé olyan, ami még egyszer megbontaná azt a harmóniát, amit az Isten eredetileg elképzelt a mi részünkre. Tehát az Isten ítéletét sokkal jobb, hogyha kegyelemének a szférájában látjuk. Azért ítél, hogy kegyelme nyilvánvalóvá legyen. Tehát ha nem ítélne, akkor mi nem nagyon tudjuk megállapítani, meg egyáltalán akkor mi értelme van. A gonosz ember, aki harácsol, aki lop, aki átveri a másikat, aki megöli a másikat, lehet, hogy hosszú ideig él, és él, mint Marci Hevesen. A hűséges, jó emberek meg kapnak fiatalkorukba egy súlyos betegséget, és meghalnak. Vagy éppen megölik őket. Vagy tönkreteszik őket idegileg. Megkeserítik az életüket. Erről szól ma a világ, nem? Olyan sokszor beszél a Szentírás arról, hogy úgy gondolkodtak az emberek például Jób esetében, hogy biztos azért vagy te ilyen nyomorult, mert valami bűnöd miatt büntet az Isten. Az Isten nagyon ritkán hajtott végre ítéletet a bibliai történelem szerint. Mindig csak akkor hajtott végre ítéletet, amikor már elkerülhetetlen volt a még nagyobb pusztulás. A még nagyobb pusztulás előtt hajtott végre ítéletet az Isten. Azért, hogy megmaradjon tovább az élet. De azok a pusztulások, amik történtek Sodoma Gomoránál, meg aztán a népirtások, meg egyéb dolgok, azok az emberek újra föl fognak támadni majd, és még egyszer megtalálkoznak az ítéletükkel. Nem véglegesen haltak meg. Az ítéletnek csak a legvégén lehet bekövetkezni. Nem akarja, hogy az embert saját bűne megsemmisítse. Ezért akar az Isten bennünket, és most értsük jól, nem itt ebben az életben feltétlenül a perfekt büntelenségre elvezetni, mert erre nem is fog tudni elvezetni. De a bűnnel való szembeállásra, és a megváltás elfogadására és megértésére igenis el akar vezetni bennünket. Hogy el tudjunk szakadni a bűnünktől. Hogy ne védjük a bűnt. Hogy lássuk be, hogy Krisztus nélkül semmit nem ér az életünk. Erre akar elvezetni. A harmadik fejezet, a harmadik angyal üzenete tulajdonképpen arra felel, hogy mi lesz a bárány követőinek, illetőleg a sárkány követőinek a sorsa. Nem más a harmadik angyal üzenete, mint a 13. fejezetre adott válasz. Nem akarom természetesen a 13. fejezetet is átismételni, de biztos emlékszünk néhány kifejezésre. Figyeljük meg, hogy ahogy mondja például az 4. versben, és imádák a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádák a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Aztán később pedig azt olvasom, annak okáért 8. versben, imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Olyan érdekes egyébként, hogy Dániel könyvében is azt olvassuk erről a hatalomról, hogy pusztít, és jó szerencséje lesz. 13. fejezetben azt látjuk, hogy meg a 13. fejezet második felében is, ahol jön a földből feljövő fenevad, hogy minden halad előre a fenevadak terve szerint. És egyre több embernek igénye van erre, hogy ilyen vezetői legyenek. Ezért jár rossz úton az, aki minden áron ezeket a beazonosításokat akarja meglovagolni. Most melyik mit jelent, meg mit nem jelent, meg kikről szól. Nem ez a lényeg, a törvényszerűség a lényeg. Emlékszünk a Babilon törvényszerűségére az elmúlt héten, hogy Szilárd elég jól megpróbálta megközelíteni ezt a kérdést, hogy az Isten nélküli, az önmegváltó munka, amikor csak azért, Isten nélkül is be tudom bizonyítani, ez a legveszélyesebb, amikor már a Szentírást is Isten nélkül akarom magyarázni. És amikor az ember a legfontosabb, meg az evilági távlatok a legfontosabbak. Tulajdonképpen a 13. fejezet igéire felel a harmadik angyal üzenete. Mert ott halálos kivégzéssel fenyegeti meg azokat, akik nem imádják a fenevadat. Itt pedig azt mondja, hogy mi lesz azokkal, akik a fenevadat imádják. És el kell dönteni, hogy a fenevad a nagyobb, vagy Krisztus. Ezért szól Krisztusról és Sátánról, az ő ütközetükről ennek az egész könyvnek a csúcspontja. De nézzük tovább, hogy mi is az Isten kegyelmének a célja. A teremtés rendje álljon helyre. Ezért próbáltam elmondani a bűnesetet, ezért próbáltam elmondani, hogy miért adott menedéket az embernek, hogy megváltozhasson, lehetőséget, hogy ez a változás végbe menjen. Olyan érdekes, mikor beszélnek Jézus második eljöveteléről, és esetleg időpontokat tűznek ki, vagy éveket határoznak meg. Én mélyen hiszem, hogy Jézus második eljövetele nagyon közel van, a profécia szerint ez tényleg így van, de nem ez a lényeg ebben, hanem az, ahogyan Jézus, Péter apostol erre választad, második levél, harmadik fejezetében, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát egyfelől valóban érik be a világ a pusztulásra, mert most már azért bármennyire hallgatnak róla, beszélnek róla, de azért látjuk, hogy ez a légköri katasztrófák, illetőleg ez a globális felmelegedés, azért ez már nem kis gyerekjáték, ennek már azért súlyos következményei vannak. Látjuk, hogy az állatok pusztulása milyen rettenetes, a vizek szennyezettsége. Lassan elindulnak majd az óriási, ma még elképzelhetetlen háborúk az ivóvízért. Most látjuk, hogy milyen dolog ez a menekültválság, pedig ez még csak egy kis szelet, egy apróság. Hát mi van akkor, amikor a nagy tömegek elindulnak Ázsiából, Afrikából? Hogy milyen nyomorúság van Afrika keleti részén? Afrika nyugati részén már kezd egész jól talpra állni minden. Jól ki is zsákmányolják őket a vezetővilág. Keleti részén meg halomra halnak éhen az emberek. Borzalmas, hogy mi van ott. És mi lesz, hogyha megindulnak ezek az emberek? És mi lesz akkor, mikor a fölmelegedés miatt megemelkedik az óceán szintje, és elönti mondjuk Hollandiát, elönti Pekinget, ott jó néhány ember lakik, ugye? New Yorkot. Tehát borzalmas katasztrófák várhatók, és tud ezen az emberiség segíteni? Isten kegyelmének célja, hogy a teremtési rend helyreálljon. Az is érdekes, hogy minél közelebb haladunk a véghez, annál fontosabbá válik a kezdet. Mikor elkezdtem ezt a témát, akkor is sokat beszéltem már a teremtésről. Tehát ezért beszél már az első angyal üzenet a teremtésről. És most is a teremtésről van szó. Miért? Mert Isten azt akarja, hogy az ember ismét ember legyen. Értsük jól. Mert amikor az ember a bűnében van, akkor sokkal inkább hasonlít az állatra. Illetőleg rosszabb az állatnál. Mert ragadozó állat csak akkor eszik, ha éhes. Az ember nem csak akkor öl. És nem csak akkor öl, hogyha kést bárt valakibe. Hanem akkor is, amikor gyilkos szavakat intéz valakihez. Vagy lejárat valakit. Akkor is öl. Az ember nem emberre hasonlít már lassan. És nem csak az őrjöngőkre, a dühöngőkre gondolok. Mi sem azok vagyunk, amit eredetileg gondolt felőlünk az Isten. Az Isten az emberiséget a saját dicsőségére alkotta, olvassuk Ézsaiás 43. fejezet 7. versében. Olyan kifejező József Attilának egy korai verse, amit most szeretnék elolvasni. Nem én kiáltok. Nem én kiáltok. A föld dübörög. Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Lapulj a források tiszta fenekére. Simulj az üveglapba. Rejtőzz a gyémántok fénye mögé. Kövek alatt a bogarak közé. Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben. Te szegény, szegény. Friss záporokkal szivárogj a földbe. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcadat. Légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok, meddő anyánk, gyerekért könyörök, barátom, drága szerelmes barátom, akár borzalmas, akár nagyszerű, nem én kiáltok, a föld dübörög. Szegény Attila annyira vágyakozott segíteni az emberiségen, a világon. Annyira akarta, hogy másoknak is jobb legyen. Annyira hitt a kommunizmus eszméjében. Nem fogadták be a kommunisták. Túl intelligens volt hozzájuk. Annyira hitt, hogy az értelem, az összefogás, az majd megjobbítja a világot. Nem fogadták be a szociáldemokraták, vagy a műveltebb. Mindenkivel konfliktusa volt. Nem ő akarta. Annyira hitt a szerelemben. Nem szerették. Egy tragédia volt az élete, mert nem találta meg az Istent. Papnak akarták beadni, árva gyerekként nőtt fel, 9 éves korában, nem 9, 11-12 éves korában Esztergomba adták be a szerzetesekhez. Kiderült, hogy görögkeleti, kirakták, nem kell papnak se. Egyre elkeseredettebb versei jelentek meg. Aztán megírta az Isten itt állt a hátam mögött című versét. Sokáig töredéknek tartották. Aztán Stoll Béla irodalom történész kiderítette, hogy ez nem töredék. Ez egy cím nélküli vers. Az első versszak, 2 második sora hiányzik. És ez tulajdonképpen nem szerelmes vers a vége sem, hanem az Istennel való kapcsolatáról szól. Döbbenetes, hogy József Attila ezt a verset meg tudta írni úgy, hogy igazán nem találta meg az Istent mégsem. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segíthetett, hogy nem segített. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. De én a párom, gyönge a testem, óvja félelem. De én a párom, mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, ez üres űrben tántorgó világon. Ezt egy hónappal előtte írta meg, mikor öngyilkos lett. De valahogy nem tudott megmaradni benne, pedig a korai versében ott van, légy a fűszálon egy pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél. A korai versében ott van, hogy hiába nézed önmagad, csak másban moshatod meg arcodat. A másikért élés, az egyszerű feladatok maximális elvégzése, és az Istennel való közösség, amikor az Isten szabadon hagy engem, amikor az én döntésem, hogy annak ellenére úgy érzem, mintha az Isten nem lenne velem, mégis neki engedelmeskedek. És én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen. Az Isten az hűség. Ki hű? Az Istenen kívül senki. Nem tudott megmaradni ebben a gondolatmenetben József Attila, mert vissza kellett, hogy zökkenjen abba, amiről szólt a világ körülötte. Mert már elfeledkeztek a Teremtő Istenről, a Teremtő Isten hatalmáról. Ma kapcsolatok. Hiszen Isten azt akarja, hogy az ember ismét ember legyen, az ember pedig mindig a kapcsolataiból érthetjük meg. Egy embernek a jelleme onnan látni, hogy milyen a kapcsolata másokkal, milyen a kapcsolata Istennel, milyen a kapcsolata az ellenségeivel. Ezek fontos mércék. Ma kapcsolatok. Miről szól a világ? A teremtett világ tönkretétele, majd az ember majd megoldja. De nem ezt halljuk? Nem ezen dolgoznak az emberek, a politikusok, a tudósok, mindenki? Fogjunk össze, megoldjuk. Majd egységbe leszünk. Milyen szépen formálódik ez a világegység, ugye? A fenevadak különböző dolgaira reagál. A hamis hármasság célja csodákkal hitessen el. Emlékszünk Máté evangélium a 24. fejezetére. Ugye a tanítványok kérték, hogy Jézus beszéljen az ő eljöveteléről és a világ végéről, és Jézus tulajdonképpen nem beszélt nekik erről. Mondott jeleket, mondott jelenségeket, de közben újból és újból visszatért arra a gondolatra, hogy vigyázzatok, hogy el ne hitessen valaki titeket. A világ, mivel logikátlanul, amíg az önzés megmarad, és az önzés érintetlen marad, nem fogja tudni rendbe hozni a világot. Ha most az Isten, mert most már elég bölcsek vagyunk, meg sok a tapasztalatunk, most minket így hibernálna, nem tudom, mennyi idő kellene az Istennek erre, és alattunk újjáteremteni a Földet. Mind gondolunk, szükség lesz még 6000 évre, hogy újra tönkre tegyük? Szerintem már okosabbak vagyunk ennél. Sokkal hamarabb tönkre tesszük. Tehát amíg megmarad a bűn, addig hiába kínálna az Isten hosszú életet, örök életet, az csak nyomorúság lenne. Bűnnel együtt? Nem. Ő bűntelen világot akar adni. Mi a hitetésük lényege? Az, hogy megoldjuk, az, hogy nekünk engedelmeskedj, akkor majd minden rendbe jön. A hitetés lényege, hogy Jézus helyébe valaki mást. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy milyen vallási hatalom, vagy milyen világi hatalom, vagy tudományos hatalom, vagy bármilyen katonai hatalom, nem ez a lényeg ebben. Amikor Krisztus az egyetlen megváltó helyett, először csak mellette, alternatívák. De aztán utána észre se vesszük, és Krisztus már is tűnt, és már csak az az alternatíva, az a fontos. Ez volt a pogány vallásoknak a lényege. Nem Krisztus, nem a Teremtő Isten, hanem a Baál, hanem az Astarte, hanem a, mit tudom én, a Diana kultusz, ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiben, vagy az Artemis kultusz, a görög városokat, amikor áttekintettük, láttuk, hogy miről szól. Ez a pogánság ma újra létezik. Jó, lehet, hogy most nincsenek ilyen szobrok, ami elé leborulnak emberek, meg ilyet, legalábbis nem tömegek gyakorolják ezt. Na de kérdem én, hogy a pénz az nem Isten? Az internet? Milyen jó dolog, én is most gyorsan előhívtam az egyik József Attila verset, mert nem volt meg nálam. Jó az internet, sok mindenre. De azért egy-két gonoszság is terjed rajta. A bélyeg. Ugye ez nagyon érdekes dolog, amit itt megjegyez a harmadik angyal üzenetében, hogy az is fölveszi a bélyegét. Na de kezdjük el, hogy ki kezdte ezt a bélyegezést? Ki kezdte a megbélyegzést? Mert a 13. fejezetben arról volt szó, hogy aki nem imádja, és aki nem veszi föl a bélyeget, a homlokára vagy a kezére, azt meg kell ölni. És el kell rendezni, hogy ne is adhassanak, és ne is vehessenek. Tehát ez volt a fenevadak véleménye. Itt az Isten azt mondja, hogyha valaki felveszi a kezére, vagy a homlokára, azaz, hogy felveszi a homlokára, mert egyet is ért vele, és azt cselekszi, hogy nem Krisztus kell nekünk, mert lassan sajnos a világ olyan vallásos világban él már, hogy általában zuhanó repülőn kevés az ateista. Meg a ja Istenem világban élünk. De amikor megoldódott az a ja Istenem probléma, utána már nem kell az Isten. Mert egész jól megy az életünk nélküle is. És észre se vettük, hogy már bálvánnyá vált az önmegvalósítás. Már bálvánnyá vált az érvényesülés. A bélyeg mit jelent? Elidegeníthetetlen tulajdon. Az Ószövetségben egyébként, érdekes, az Ézsaiás könyve 51. fejezetében, most gyorsan megkeresem a Szentírásban, Ézsaiás 51. fejezet 17. versében, serkenj föl, kelj föl, Jeruzsálem, ki megittad az Úr kezéből haragja poharát, a tántorgás öblös kelyhét megittad kiürítét. Mondja ezt Izraelnek, hogy majd a fogság után. Tehát meg kellett innia, mert itt akik a bélyeget fölvették, azt írta az írás, hogy azok az Isten haragja poharából fognak inni. Csak figyeljük meg, hogy a babiloni fogság az egy ideig való harag volt. Amíg abból a bizonyos bűnből ki nem gyógyultak. De itt Jelenések könyve 14. fejezetében nem ideig levő haragról olvasunk, hanem Jelenések könyve 14. fejezetében azt olvassuk, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Elegyítetlenül töltetett. Nincs visszafogás, nincs mérséklés, és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Hát micsoda leírás ez, itt van az örök kárhozat leírása. De vegyünk egy példát az Ószövetségből. Mert János, amikor megírta ezt a könyvet Jézus sugallatára, akkor a kis-ázsiai gyülekezeteknek küldte el, akik csak az Ószövetséget ismerték akkor. Akkor még csak formálódóban volt az új szövetség. Ószövetségi példa. Ott van az a két város, Sodoma és Gomora. Kénköves eső esett le, és tűz égette meg őket. Meddig égett az a tűz? Hol volt ez a két város? A mai Holttenger helyén. Nem Jézus korában, már a honfoglalás korában nem égett a tűz. Tehát a héber kifejezés, amit itt találunk, az tulajdonképpen nem annyit jelent az örökké, hogy időben örökké, hanem amíg tart. Tehát azt mondja, hogy örökké fog égni ez a ház, azaz nem fogják tudni eloltani. De amikor az a ház egy rakás hamu, akkor már nem fog tovább égni. Az, hogy a férgük el nem fogy Ézsaiás könyve végén. Hát meddig van a féreg? Amíg a holttestből van valami. Mikor elfogyott, akkor a féreg is elpusztul. Hát itt a visszafordíthatatlanság a lényeg. Miért? Mert Isten pontot akar tenni a történelem végére, megítélve a hármas szövetséget. Tüzes kénkő. Példa erre egyébként Júdás levele, ahol Júdás levelében, ez közvetlen Jelenések könyve előtt van, és ezért a 7. verset kiírtam, ahol éppen Sodomáról emlékezik meg, miképpen Sodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. Tehát látjuk, amit Júdás ír, hát már nem igaz, mert a Holttengerben már nincsenek. Ez az ólám egyébként, ez a héber kifejezés, ez nem az időben jelenti, ahogy az imént mondtam, hanem hogy teljesen, visszafordíthatatlanul. De ez a teljesen, hogy a gonoszság véglegesen megszelidül. Azok az emberek, akik tudatosan, egyetértve Babilon felfogásával és logikájával, hogy Isten nélkül is tudunk élni, vagy pedig egyet nem értve, de azért megcselekedve, ők kapják a kezükre. akik nem foglalkoznak vele, nem érdekli őket a vallás, de azért megteszik, amit mondanak Babilonban. Most mind a két csoport nem alkalmas arra, mert nem nézett szembe a bűnnel, és nem látta be, hogy neki Krisztusra van szüksége. Akkor miért éljen Krisztussal egy örökké valóságon át? Őnekik meg kell semmisülniük ahhoz, hogy ez a teljesen, ez kegyelmi üzenet legyen. A megváltási terv nem részterv. A megváltási terv nem javítgatni akar rajtunk, hanem újjáteremteni. És ez nagyon fontos szempont. Újjáteremteni. Mi a béke? Hiszen ezt a békét ígéri azoknak, akik Krisztus követői lesznek. És itt szeretném olvasni a fennmaradt igeverseket is, amit Jelenések könyve 14. fejezet 12. versétől olvasunk, de a 13-at is hozzávehetjük. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondotta nékem, írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugoztak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Erre mondta Jézus még korábban a búcsú beszédében, békességet adok néktek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék ezért a ti szívetek, és erre féljen. Mi is a stresszmentesség? Az lenne a béke? Tudják, hogy hol van a legnagyobb stresszmentesség, ahol egyáltalán nincsen stressz? A temetőbe. Ne kívánkozzunk oda. Az Isten békesség az valami egészen más. Az Isten nyugalma, amit felkínál nekünk, az harmónia. Ez egészen más, mint a stresszmentesség. Az harmónia. Az harmonizálás az Istennel. Harmonizálás egymással. Az a tökéletes harmónia, békesség, nyugalom. Ez nem egy ilyen lebutított békesség. Ez egy nagyon aktív gondolkodás, és egy nagyon aktív élet. Ma harmónia vesztett emberek lettünk. A legnagyobb hiányunk a harmóniából van. Feszítenek a dolgok, félünk a jövőtől, aggasztanak problémák, nem tudjuk megoldani, vagy éppen meg tudjuk oldani, és éppen abból van feszültség. Milyen lesz a menny? Milyen az új Jeruzsálem? Ugye én most nem készítettem prezentációt, Szilárd itt hagyta az övét, de most más gondolatmenet szerint gondoltam feldolgozni, azért nem használtam, mert akkor úgy belezavarodtam volna. Nyilván mindenki a magáét adja, de... Hát nehéz is lenne ehhez képeket találni. Új Jeruzsálem. Vannak festmények, elképzelések, hogy milyen lesz az élet folyója, meg a fák körülötte, meg ilyesmi, de érezzük, hogy ez olyan mesterkért, nem? Nem ez a lényeg az újjáteremtett földön. Nem a külsejét kell látni, nem a formát, hanem a tartalmat. Hogy Isten ezt a harmóniát adja meg. A harmónia lesz az üdvösség. Mert figyeljük meg ezeket az igeverseket, amit fölolvastam. Itt van a szentek békességes tűrése. Micsoda hatalmas dolog. Ez nem egyszerűen türelmet jelent. Emberek, akik belátják, hogy Krisztus a megmentőjük, azok biztosak lehetnek abban, hogy Krisztus meg is menti őket. És azok az emberek, bármi történik velük és körülöttük, tudják, hogy az üdvösségük megvan Krisztusban. Ezt mondja a Római Levél 8. fejezet 28. verse. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Erről a béketűrésről van szó. Arról a fajta béketűrésről van szó, amelyik tudja, hogy az Isten képes újjáteremteni az embert. És az Isten ezt az életünkben bizonyítja is. Mert amikor az emberek belátják semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy az Isten segítsen rajtuk. Amíg az embernek van elég akaratereje, nekem is volt, volt olyan, amikor dohányoztam, hogy egy hónap alatt háromszor leszoktam róla. de aztán vissza is persze. És ugyanígy az ital, meg a többi. De van, akinek hosszabb ideig is megy. És ha Krisztus nélkül is megy, akkor másról se fogja kérni a Krisztus segítségét. Mennyivel jobb belátni az embernek a tehetetlenségét? Ahogy József Attila megfogalmazta, négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és azért nem emelt föl, mert azt akarta, hogy én szóljak neki, hogy segíts. És lehetett láng, mint a csipke bokornál, de nem lehetett hamva, mert nem égett el. Ahány igazság, annyi szeretet. Ez csak Istenben van meg. Mikor az ember belátja semmiségét, akkor az Isten megcselekszi az emberben azt, amit az embernek lehetetlensége önmagában megcselekedni. Mikor valaki például leszokott az italról, mint hogy ez az én életemben 20-valahány éve megtörtént, újjáteremtett az Isten. Mert ezt nem tudják az orvosok előidézni. Jó, most mi várjuk a csodás gyógyulásokat, hogy valaki rákbeteg és gyógyul meg a rákból, vagy hasonló. De az nem hatalmas gyógyulás, mikor egy dühöngő, örjöngő emberből békés, nyugodt ember lesz? És ez nem gyógyulás, nem újjáteremtés, mikor az embernek van egy rossz szokása, és abból valami egészen más lesz? És így lépésről lépésre csiszol, formál bennünket az Isten. Abban biztosak lehetünk, ha mi Krisztust elfogadtuk, akkor biztos az üdvösségünk. Olyan sok ember fél ettől, hogy mi lesz. Nem azon múlik, hogy én választom Krisztust, és akkor üdvözülök. Hanem azon múlik, ha megismertem Krisztust, elfogadtam őt személyes megváltómnak, megmaradok-e mellette. Tehát az üdvösséget nem kiérdemelni kell, nem választanunk kell, nem jó döntést kell hoznunk, hanem olyan döntésektől kell megtartóztatnunk magunkat, ami elszakít Krisztustól. Tehát mi nem üdvösséget kell, hogy elérjünk, hanem nem szabad elveszítenünk. Mert Krisztus elfogad olyannak, amilyenek vagyunk. És ha a kapcsolatunk harmonizál, akkor lépésről lépésre, nem egyszerre, lépésről lépésre Krisztus meg fog változtatni. És ő cselekszik bennünk. És amikor ismét belátjuk, naponta belátjuk, hogy megint szükségem van rá, akkor nem kell aggódnunk az üdvösségünkért. Azt írja Pál apostol a Filippi belieknek, első fejezet 6. verse, aki elkezdte bennetek a munkát, be is végezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Nagyon fontos dolog. Ezért lehetünk békességes tűrők, még a legnagyobb nehézségek közepette is. Mert hálásak vagyunk Krisztusnak, aki szabadítani fog minket véglegesen, és aki ma is szabadít. De ha valaki békességes tűrő, akkor az nem saját erejével tartja meg a törvényt, hanem ha ő szívében Krisztus él, akkor a Krisztus törvénye iránti engedelmesség teljesen természetes lesz. Amikor Jézust elfogadtam, akkor már csak elveszíteni lehet úgy, hogy mégis a hamis hármasság útját járom. És miért a teremtés áll a középpontban? Evolucionista gondolkodásmódról van szó főleg, amelyik azt mondja, hogy lineális a fejlődés. Mint hogy az élőlények az egysejtűből fejlődtek, ugyanígy fejlődünk mi is. Nem tudom, látják ezt a fejlődést? Mondjuk most egy híres egyházfő meghirdette a szeretet évezredét, azt látjuk, hogy amióta a 2000-es években élünk, fejlődik a szeretet? Tehát én úgy látom, hogy sokkal inkább visszafele fejlődünk. Sokkal inkább romokban hever. A GDP növekedéssel nő a boldogságunk, nem? És a természet az hogy működik? Olyan jó látni most az ablakunk előtt platánfák vannak, hát csinálnak is szemetet eleget, de olyan gyönyörű, nem? Hogy most bújnak ki a levelek, meg jelenek meg a kis gombócok. Olyan jó látni. És minden, most egy pár hete van tavasz, és megyünk, és mindenütt tele van zölddel. Újjáélett a természet. Aztán majd ősszel szépen, és télen meg nem lesz semmi. Ez így egy természetes. És az ember megszületik, kisgyermek, tanul sokat, fiatal, még többet tanul, felnőtt férfi, és a felnőtt férfi után mi lesz? Jön a második gyerekkor, és aztán a búcsúzás. Ma a fejlődés illúziójában akarunk élni. Ez a Babilon gondolkodása. A fejlődés illúziójában. És érdekes, hogy a teremtés alapelve egy Jürgen Moltmann nevű híres teológusnak a szavaival hadd olvassam el, a Reménység fényei 1989-ben református kiadó adta ki, nem adventista a szerző, de nagyon érdekes, amiket leír. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lennie. Mert szombaton és a szombat által ismerik fel az emberek azt a valóságot, amelyben élnek, és amely önnön magukban van, mint Isten teremtése. A szombat mutatja meg a teremtést igazi célja felé. Szombaton történik a világ megváltásának előünneplése. A szombat a maga örökké valóság jelenléte az időben, és az eljövendő világ előíze. Ez érdekes egy vasárnap ünneplő teológus szájából. De nagyon érdekes, mert miről van szó? Beszéltem a bűnesetről, de a bűneset előtt Ádám Évának mi volt életük második napján? Az elsőn tudjuk, megmutatta az állatokat, meg kellett nevezni, megteremtette Évát, és a többit, beszélgettek az Istennel. Mi volt a második napjuk programja? Milyen nap volt a második napjuk? Én a Bibliából tudom. Szombat. Szombat, bizony. Az is érdekes, hogy a Biblia úgy írja ezt le, hogy és elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege, mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját. Fogalmazhatott volna úgy is, hogy hat nap alatt elvégezte, és a hetedik napot pedig nem, nem. A hetedik nappal bezárólag fejezte be a teremtést. Ez így van benne a Bibliában. Tehát elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott volt, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott volt, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett az Isten. Milyen lehetett az az első szombatnap Ádám Évának? Micsoda boldogság, még nincs bűneset? És Krisztussal, egy teremtőjükkel együtt vannak, egy egész napon át. Milyen csodálatos lehetett. Mennyire örültek ott a teremtett angyalok, és mindenki. És volt egy angyal, aki nagyon nem örült ennek. Ki volt az? És ezt akarja megváltoztatni Jézus. Az igazi szombatnap, ha megértjük a Bibliából, amit mond Ezékiel könyve, jel legyen köztem és te közted. Ez pedig csak a homlokunkra lehet érteni. Mert csak az értelmünkkel tudunk, hogy a szombattal összhangban legyünk. Nem a szombat ünneplés a lényeg, hanem az, amikor az életünk minden hetedik napját az előre betervezett karbantartásra tartjuk. Ha valaki életére nézve gyakorlatilag is elfogadja a teremtés logikáját, akkor részesül az újjáteremtésben. És ezért nagyon fontos, hogy az Istennel való közösség és az egymással való közösség az része legyen az életünknek, itt a Földön. És akkor Isten, ahogy az imént már említettem, biztos, hogy az újjáteremtett Földre fog vezetni bennünket. Én most azért imádkozom, hogy a harmadik angyal üzenetében az ítéletről szóló gondolatok maradjanak meg bennünk úgy, hogy azok az Isten kegyelmének igazán a jelei és a döntése is, hogy véglegesen megszabadítva minden gonoszságtól valóban egy boldog és harmonikus, nyugodt világban tudjunk élni. Amen. Köszönjük, jó Atyánk, hogy Te vezeted a mi gondolatainkat, hogy Te igenis, akik hozzád tartoznak, és akik akár ma eldöntik, hogy hozzád akarnak tartozni, azokat Te végig fogod tudni segíteni azon az úton, amit már Jézus is megjárt előttünk. azok az emberek ugyanúgy a Jézus hitével fognak tudni rendelkezni, mint ahogy Jézus is hitáltal tudott győzni. Hiszen magára vette a mi emberi természetünket, és mégis győzött. Köszönjük Istenünk, hogy nem nekünk kell erőfeszítést tenni azért, hogy te üdvözíthess bennünket, hanem nekünk arra kell csak vigyáznunk, hogy nehogy elsodorjon bennünket a világ, nehogy a világ kívánsága, a világ gondolkodásmódja hiúsítsa meg, hogy a te szent lelked elvégezze azt a munkát, amit el kell végezni a mi szívünkben. Köszönjük Istenünk szeretetét, és köszönjük az ígéretet, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Amen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm.